Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg testvéreim Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra igehirdetési alapon rendelt, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 7. fejezetben, a 12. versben, a következőképpen. Jézus Krisztusunk mondja, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A második felvonás elején zenekari közjátékot hallunk, az intermezzo alatt bejön a főszereplő, jelentőség teljesen körbenéz és távozik. Folytatódik a történet. Ha egy színdarabból, előadásról, zenei élményről beszélgetünk, elmondjuk róla, hogy ki és mi tetszett, melyik rész volt véleményünk szerint gyengébb, egy jelenet, egy mozdulat, egy mosoly vagy egy grimasz, egy melódia örökre bevésődik az emlékezetünkbe. Így gyűjtjük össze pozitív élményeinket. Aligha hiszem, hogy ha a hegyi beszédet végigolvassuk Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezetét, hogyha egy szuszra végigolvassuk, ne lenne benne egy vagy két rész mondat, egy vagy két olyan megállapítás, példa vagy kép, ami ne ragadná meg fantáziánkat, és ne adna nekünk elgondolkodni valót. Egy-egy mondat, egy-egy kép, egy-egy rész kiemelkedik a beszédgyűjteményből, és vagy számon kérő módon ránk pirít, életünk megjobbítására ösztönöz minket, vagy pedig az is lehet, hogy éppen egy központi kérdésünkre találunk benne Jézustól megnyugtató választ. Nos, egyetlen egy kiragadott mondat került ma elénk prédikációs alapigeként, az úgynevezett aranyszabály. Egy mondat, egyetlen egy mondat, egy utasítás, egy parancs, egy tanács, bármiképpen értelmezhetjük. És mielőtt még megvizsgálnánk az összefüggéseket, egy pillanatra érdemes visszatérni ahhoz az első tanácshoz, első parancshoz, első utasításhoz, amit kaptunk gyerekkorunkban. Gyermekként hányszor, de hányszor voltunk úgy, hogy nem értettünk valamit. Mit miért szabad, és mit miért nem szabad. Miért tiltanak a szüleink. Egész kamaszkorig elég volt indulásként, indokként ez a rövid, ellentmondás nem tűrő válasz a miért kérdésre. Azért, mert azt mondtam. Rengetegszer hallottam édesapámtól, édesanyámtól. És gyermekkoromban elég volt ennyi. Azért, mert azt mondtam. Aztán a dacos lázadás korában tüzetesebben megvizsgáltam okokat és a tett következményeit, és aztán kénytelen, kelletlen, be kellett látnom, hogy szüleimtől kapott tiltások, tanácsok, zöme, szeretetből, féltésből, szívbéli bölcsességből, múltbéli tapasztalatból eredt. Miért is ne tekinthetnénk tehát így az aranyszabályra, így Jézus Krisztus megfelebbezhetetlen igazságából, jóságából fakadó életrendező elvre, amit ajándékként kaptunk. És ha megkérdezzük miért, azért, mert azt mondtam. Azért, mert én jobban tudom. Azért, mert én adom ezt a tanácsot neked, mert használható a számodra. Nem változtat ezen az alapfeltevésen az sem, hogy igaz negatív formában, Nagyon sok vallásban, a zsidó hagyományban is megtaláljuk ezt a mondatot, amit nem szeretnél, hogy az emberek veled cselekedjenek, te se tedd azt. Idézet következik. Emlékszem az aranyszabállyal való első egzisztenciális találkozásomra. Eladdig nem volt viharosnak mondható a viszonyunk, kedveltem, mint sok más jézusi gondolatot. Amikor azonban a tanulmányaim folyamán a hegyi beszéd egzegézisében a kérdéses szakaszhoz jutottunk, és kiderült számomra, hogy jóval az evangéliumi hagyomány megszületése előtt már másutt is megjelent ez az intelem, komoly csalódottságot éreztem. Szinte személyes sértésként éltem meg, hogy Jézustól függetlenül másnak is eszébe jutott ez a gondolat, és azon csodálkoztam, hogy hogyan kedvelhettem ilyen gyanútlanul eddig ezt a szakaszt. Ma már azon csodálkozom, hogy hogyan veszíthetett számomra ilyen drasztikusan a hiteléből egy gondolat, mielőtt még igazán megvizsgálhattam volna, pusztán azért, mert kiderült, hogy nem köthető exkluzív módon Jézushoz. Hogyan lehettem így megkötözve, így átmérgezve attól a kultúrharctól, amit Jézus nevében, de alig ha az ő egyetértésével folytatunk, pedig már akkor is alapjában békés és gondolkodó embernek véltem magam. Ami igazán megrémít, hogy ki tudja, még mennyi mindennel voltam, és lehetek ma is így. Így vall a lelkipásztorban egyik lelkész testvérem. Hagyjuk nyitva most e meditatív gondolatot. Az aranyszabályt, amelyet ma alapige hirdetés, alapigeként kaptunk, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Az alapszabályt, az aranyszabályt tekinthetjük tiltó, korlátozó értelműnek. Értelmezhetjük így, csak azt tedd, amit magadnak is szeretnél. De lehet kiterjesztő karakterű rendelkezés is, tégy meg mindent másokért, amit szeretnél, hogy érted, megtegyenek. Értelmezhetjük ezt az aranyszabályt szűkkeblően, s a tágülelésű szabadsággal, egy életre szóló feladatot ad, ez az egyetlen egy mondat számunkra. Mert nem tagadhatjuk, hogy a viszonzás elve beleitta magát alapgondolkodásunkba, és a szemet szemért, fogad fogért elvet igazságosabbnak tartjuk, és nagyon gyakran aszerint is élünk, mint Jézus Krisztusunk tágölelésű, mindent felülíró szeretet parancsát. Hogy mindez így van, a hegyi beszédnek egy része igazolja számunkra. Jézus Krisztus a hegyi beszédben, az 5. fejezetben, a 38. verstől így szól ma hozzánk. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom néktek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Egy-egy jutalmat érdemlő, nagylelkű jó cselekedetünk után rögtön várjuk a viszonzást. Lehet, hogy kimondjuk, lehet, hogy csak gondolunk rá. Igen, jót tettem, erre jutalom, dicséret jár, elismerés jár érte. Abból az irányból vagy máshonnan jó cselekedeteink elismerését várjuk. Várjuk embertársainktól, és várjuk Istenünktől. Ó, de a világ nem így működik, tudjuk mi nagyon jól. Keserves tapasztalatként éljük meg ezt. De drága testvéreim, Jézus sehol nem beszél arról, hogy ha jót cselekszed, akkor jót kapsz vissza. Sehol nem beszél erről. Sőt, az ige, az igét magyarázza, szintén a hegyi beszédből vett idézetet hozom most, egyetlen egy mondatot, ami jól bevésődött már ifjúkorom óta a szívembe, a lelkembe. Jézus mondja, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem benneteket, nem nektek jár az elismerés, nem nektek jár a dicséret. A jó cselekedet és az elismerés nem mindig kapcsolódik össze. De hogyha már itt tartunk, vajon mi tapasztalatunk? A rossz cselekedet, a bűn és a büntetés mindig összekapcsolódik? Ha rosszat cselekszünk, ha vétkezünk, ha rossz gondolataink támadnak, vagy ha a rossz szándékot meg is valósítjuk embertársainknak ezzel valamiféle rosszat elkövetve, bántva őket, vajon várjuk-e a jogos büntetést? Ha jót cselekszünk, várjuk az elismerést, a dicséretet. Ha rosszat cselekszünk, várjuk a büntetést? Én azt gondolom, nem így vagyunk ezzel. Erre a kérdésre, a második kérdésre mindannyian bátran válaszolhatjuk, nem, egyáltalán nem várjuk a büntetést. Sőt, mi több. Várjuk a feloldozást, várjuk Istenünk kegyelmét és irgalmát, várjuk a kimenekedést ebből a rossz szándékból, rossz cselekedetből. Dicséret és büntetés viszonylatában de gyakran megszólal az emberi kétes igazságérzetünk. Ha valami jót cselekszünk, várjuk a dicséretet. Ha valami rosszat, várjuk azt, hogy valaki elnéző legyen velünk, hogy nagyvonalú legyen, hogy a bűnbánatunkra bűnbocsánattal válaszoljon, hogy Istentől is megkapjuk a feloldozást rossz tettünkre. Hogy mennyire így van ez, egy testvéremnek a mondata, önvallomása bizonyítja. Valaki így szólt, én csak a jót tettem egész életembe. Ugye furcsa az, hogyha így vall valaki önmagáról, egy idős testvérről van szó. És aztán utána, amikor családjáról beszél, amikor a múlt tapasztalatairól beszél, csak úgy ömlik a szavaiból az utálat, a gyűlölet, a múltnak a felhánytorgatása, az, hogy megbocsájtani a másik bűnét egyáltalán nem kész. Mit lehet erre válaszolni? Mit lehet erre válaszolni keresztény testvérként, mit lehet erre válaszolni lelkészként? Talán Jézus szavát. Csendesen, de annál határozottabban Jézus szavát, aki így szól, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében nem veszed észre a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest atyád fia szeméből a szálkát. Jaj, nekünk, hogyha saját emberi igazságérzetünkre alapozva próbáljuk megépíteni a jövőnket. Jaj, nekünk, hogyha csupán ez a téves emberi igazságérzet mutatja meg a mi életlátásunkat, illetve irányítja a mi életlátásunkat. Jaj, nekünk, hogyha nem rendeljük alá életlátásunkat Isten bölcsességének. Ugyanúgy, ahogy emlékezzünk vissza az oltár előtti igében, József tette. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Ó, hányszor, de hányszor megtapasztalhatjuk keresztény életünkben, hogy Isten valami nehézséget, megpróbáltatást, szenvedést mér ki ránk. Akár testi, akár lelki szenvedést. És hogyha megalázzuk magunkat, hogyha egészen kicsin gyermekei tudunk lenni Istennek, hogyha nagy hangunkat elveszítjük, és egészen csendesek tudunk lenni imádságban is, akkor Isten megmutatja, hogy azt a megpróbáltatást, szenvedést, rosszat, amit egyáltalán nem mi magunk választottunk magunknak, hogyan tudja felhasználni az Isten arra, hogy a mi hitünket erősítse, hogy bátorítson, hogy aztán utána embertársainknak tudjuk nagylelkűen adni a szeretetet. Nem kimérten, nem a viszonzás elvére alapozva, hanem nagylelkűen. Az aranyszabály, mint zenekari közjáték összeköt két részt, a hegyi beszéd két részét. Egyrészt befejezi a hegyi beszéd fő témáját, a törvény és a proféták mondani valóját, másrészt megnyitja az intelmek sorát, hogy a hallottak tetté váljanak. Ezután kerül sor a szoros kapu, keskeny út példára hamis proféták, illetve Isten akaratának a cselekvésére. A hallottak tetté váljanak. Ez a célja, ez a fő iránya, ez a jó következménye az aranyszabály megszívlelésének. Viszonzott vagy viszonzatlan jó tetté váljanak. Ez a célja, hogy Isten dicsőségére cselekedjünk. Most a főszereplő, Jézus Krisztus életünk intermezzójában színpadra jön. Talán először, talán sokadszor, talán utoljára. Újra és újra színpadra jön a főszereplő, Jézus Krisztus, és jelentőség teljesen körülnéz. Megvizsgálja életünket. Megvizsgálja tetteinket. Megvizsgálja még a gondolatainkat is. Vajon mit talál életünk színpadán a díszletek között? S hogy folytatódik-e a történet, az egyedül az ő irgalmán múlik. Istennek adjunk hálát a kegyelmi időért, hogy amikor jót cselekszünk, az ő dicsőségére tehetjük, és amikor rosszat cselekszünk, őhozzá szaladhatunk, mint az ő gyermekei és teremtményei, mert Krisztus által az igaz bűnbánatra megadja az igaz bűnbocsánatot. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, akinek gondviselő jósága minden emberre kiterjed, adj napjainkban békességet, hogy egyházad félelem nélkül szabadon hirdesse evangéliumodat az egész földön, Jézus Krisztusról, ami Urunkról és megváltónkról szóló evangéliumot. Aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkra. Add, Istenünk, hogy hiteles tanúi lehessünk a te személyválogatás nem ismerő szeretetednek. Az Úr Jézus Krisztus által kérünk, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik, mind örökkön örökké. Amen.